Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál, Sipos Ildikó. Egyre többször találkozunk a szomszédos országok magyar pincészeteinek boraival. Mai műsorunkban erről a témáról lesz szó. Hallhatnak a Kárpát-medence jellegzetes szőlőfajtáiról, a magyar bortörténet érdekességeiről, a határon túli magyar borászat rendjeiről. Tartsanak velünk!
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A határon túli magyar pincészetek borai közül ezúttal hármat kóstoltunk meg. Egy kürti olasz rizlinget, egy muzslai szentlőrincet és egy ménesi kadarkát. A Kárpát-medence borairól Csíki Sándor szakíróval és Göncöl Attila muzslai borásszal beszélgettünk.
A Streko 1075 pincészet, ez valójában ez a Streko, ez kürtnek a szlovák neve. És a név Sütő Zsoltot takarja, aki ugye egy kürti borász, az első volt tulajdonképpen, akinek a neve kürtről ismerté vált, mint borász, mert létezik ott egy Korpás András, aki mint szőlőnemesítő országos szinten ismert, sőt nemzetközi hírű szőlőnemesítő, de mint palackozott borokat készítő borász, Sütő Zsolték, akkor még ketten voltak, mikor kezdték, vált ismerté. Bejutottak a legjobb éttermekbe, Szlovákiába, különleges kézműves borokat készítenek. Egyébként az utóbbi években pedig egy olyan irányt vett a pincészet, ami abszolút erre a természetes borok, ez a natural wines kategóriába mentek el, és hát nem csak belföldön, hanem a világ komoly éttermeibe, Japánba, Dániába, olyan helyekre jutottak be ezekkel a borokkal, ahova tényleg a világ élvonala szerepel. Amit kóstolunk, ez egy különlegesség, egy érdekes bor, ez egy héjon erjesztett olasz rizling 2011-ből. Nekik egy alap filozófiájuk, hogy nagyon alacsony kénszintekkel dolgoznak, sőt vannak olyan boraik, hogy egyáltalán nem tesznek hozzá ként, tehát nincs hozzáadott kén, amit különböző módszerekkel próbálnak elérni, hogy ne is legyen belőle gond, tehát ne oxidálódjon a bor. Például a fehér boroknál ez a héjon erjesztés, és nagyon hosszú ideig héjon tartással érik el azt, hogy tényleg olyan sok antioxidáns kerüljön a borba, ami aztán feleslegessé teszi a ként. Nem hétköznapi bor, tehát ne azt várja senki ettől a bortól, mint a legelső Ballagéza féle királylánykától, hogy egy kis könnyű, gyümölcsös, jó ivású bor. Ez egy sokkal mélyebb, akár vörös borokhoz hasonlítható bor, tehát egy komolyabb csersav tartalma is van a hosszú héjon erjesztésnek megfelelően. Egész más aromákat érzünk benne, sokkal több az ilyen, bár ezt mostanában félek kimondani, ásványi és kicsit ilyen animális aromák, tehát ez a nem szokványos érlelt aromák jelennek inkább meg benne, és hát egész más ugye a gasztronómiai kapcsolódásain is ennek a bornak, de erről szerintem beszéljen inkább Sanyi, mert
igen,
ő a szakavatottabb.
Még bocsánat, akkor ez egy narancsbor, így is szokták nevezni?
Igen.
Tehát a színe miatt.
Abszolút. Tehát ugye azért hívják narancsbornak ezeket a borokat, mert a hosszú héjonáztatással a fehér szőlőből is oldódnak ki színanyagok, csak ugye ebből nem vörös bor lesz, hanem egy ilyen narancsosabb színű, borostyán színű sokszor bor. Tehát az angolban használják azt is, hogy amber wine, tehát ez az ámbra színű, igen.
Igen, ugye itt kürtről beszélgetünk, kürt azért például a Kasnik testvérek által szervezett legnagyobb szlovákiai ilyen boros rendezvénynek, a kürti fesztiválnak is a színhelye. Ezekre a sütőborokról, ezek ugye a magyar terminológiával, magyar és ugye folyamatosan vitatott és lejáratódó terminológiával kézműves boroknak nevezhetnénk. Ő ott autentista boroknak hívja, ami ugye a szlovák környezetben valószínűleg egy jóval közérthetőbb, ez magyarra természethű borokként jött át.
Egyébként ez a fajta borászkodás eléggé fejlődik az utóbbi években, és méghozzá pont a csúcsgasztronómiában, meg a legdrágább borok között. Én olvastam egy cikket nemrég az egyik angol nyelvű magazinban jelent meg, ami úgy jelzi előre, hogy 2020-ra már ezek a fajta borok elérik a világborfogyasztásának az 5%-át, ami hatalmas nagy szám. Hatalmas. Tehát az 5% kicsinek tűnik, de ilyen áru boroknál, ilyen, ami ma még, mit tudom én, bőven 1% alatt van, ez egy hatalmas fejlődés.
És egyébként, amiben a csúcsgasztronómiát illeti, hát nyilván a csúcsgasztronómia az mindig is keresi, kutatja a különleges ízeket, alapanyagokat, amelyek egyrészt különlegesek, lehetőség szerint nehezen hozzáférhetők legyenek, amivel csak ott is lehet találkozni majd azon a helyen, és persze az ízekben is ugyanez jöjjön elő. Na most ezek a fajta borok valóban képesek. Most nem azt mondjuk, hogy, vagy azt nem állíthatjuk biztonsággal, hogy azért ez a tömegízlést ezt kiszolgálja, mert nem szolgálja ki, viszont aki tényleg kíváncsi ennek az egész borászkodásnak egy olyan rétegére, amely tényleg ezt mondjuk esetleg évek múlva mondjuk az 5%-át képviseli a világ borfogyasztásának, akkor mindenképpen ismerkedjen meg ezzel, mert egy olyan világotba juthat be, itt enged majd ez mindez betekintést, ami azért lehet, hogy valami új gyönyörűséggel ajándékozza meg.
Ez egy felvidéken nagyon elterjedt szőlőfajta Szentlőrinc, ahogy a zöld velterén a leggyakrabban, vagy legnagyobb területen termesztett fehérbor, fehér szőlő, úgy a Szentlőrinc pedig mondjuk a kékfrankossal válvetve a ugyanígy nagy területen termesztett kékszőlő. Azt tudni kell róla, hogy én olvastam egy 1800-as évek végi ilyen statisztikát, ilyen keleti Károly-féle statisztika, az nagyon szerencsések vagyunk, mert ez gyakorlatilag a filoxéra vész előtti állapotot rögzíti, és az egész Kárpát-medencére, az egész akkori Magyarországra vonatkozó összeírás, és akkor még a Szentlőrinc az egyik legfontosabb kékszőlőfajta volt, nem csak a mai felvidék területén, de a magyar borvidék, magyarországi borvidékeken is. Tehát ahol kékszőlőt termesztettek, ott mindenhol az első három kékszőlőfajta között ott volt a Szentlőrinc. Nekem az a elméletem, hogy valószínű, hogy a filoxéra vész és Trianon után mai Magyarország területén nem telepítették újra valamiért ezt a fajtát. Most egy ilyen C betű vagy ívként fatkó formába a magyar határ körül megtalálható, tehát a mai Szlovákia területén, Dél-Morvaországba, Ausztriába, Szlovéniába termesztik továbbra is ezt a fajtát, illetve még nagyobb területen, viszonylag nagyobb területeken Németországba is. Egy érdekes fajta, kicsit olyan szokatlan ízvilága van talán, de egy nagyon, nagyon szép, karakteres vörösbor készíthető belőle, jók a savai, mondom, ilyen érdekes, különleges aroma világa van. Onnan lehet esetleg ismerős, vagy lehet rokonítani a Zweigelthez, tehát ezek a mélyebb, kicsit finomabb ízvilágú Zweigeltekhez lehet hasonlítani, ami nem véletlen, mert a Zweigelt az a kékfrankosnak és a Szentlőrincnek a keresztezéséből létrejött szőlőfajta.
Csiki Sándort és Göncöl Attilát hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a Kárpát-medence borászatáról. Tartsanak velünk a hírek után is!